سينهازي سكان بلد سينيس كلاند زوج سينهازي بزغطوت ونيزو تيران بلتو ماتشي كلام لها تزيل عطا في اليوش موش وفيني نطا شوك بلد بزالي بزالي يوشون كانت كشتوش ماشي سيدة فلا ما عمدو كوتشي بولو من فيو تبقى سينهازي بولو تبسو شنشنا رفتا انتا تبقى كزبي كلام هاي تبقى كزبي بيش لاس aztán tudtam, hanem mindegy, hogy izgulós volt, hanem még lehet azért mégiscsak ez az első nyilvános színpadi szereplés. Másrészt azt is mondták, hogy mindenki nagy bejelentésre vár. Hogy valami nagyot mondjak, azzal nem készültünk, nem készültem, mert igazság szerint én csak élni szerettem volna azon a lehetőséget a Pécsiek Főkönyvtől. Ez a mai alkalom nem a minisztérium ötlete volt, nem mi kezdeményeztük, a Pécsi Nemzeti Színház vezetői, művészei, mellé áll Pécs város önkormányzata, és mi a minisztérium részéről örömmel éltünk ezzel a lehetőséggel, hiszen jól kellene tartjuk azt, hogy legyen országos színházi évadnyitó. Azt is mondhatnám, hogy a társ államtitkárságunkat megirigyeltük, hát mégiscsak hogy néz ki, hogy Hortman Rózsa minden évben országos tanítót tart, mi pedig közben nagyon fontos töreteket fogunk össze az államtitkárságon, ilyen lehetőséggel nem élünk, pedig lehetne minden évben országos színházi évadnyitó is, de most, hogy a Pécsiekhez felajánlották, én nagyon boldogan jöttem el. Köszöntöm önöket szeretettel. Az ő persze eszembe, hogy sokszor szoktam mondani a baráti társaságban a színész és rendező barátaimnak, amikor borozgatunk. Ezt csak neked mondom, Zoli, mert nem szoktam ne borozgatásra, mondtam az előbb neked. Tehát szoktam mondani, hogy kicsit jogtalannak érzem azt, amikor színházi vezetők azt hiányolják, hogy politikusok miért nem járnak többet színházba. És azt szoktam erre mondani, persze nem egészen igazságos sem, hogy majd, hogyha a színházi igazgatókat rendszeresen látjuk a karzatról kiabálni a parlamentben, akkor jogos lesz, hogy a fújjogó és a bukott előadást kifütyülő országgyűlési képviselőket is látjuk a színházban. Persze ez nem igaz, amit mondok. Jó az, hogyha a politikusok is színházban járnak. Én magam elég gyakran járok színházban, mert abból a csodálatos világból, amelyet önök képviselnek, bőven van mit tanulunk. Mai napra nem beszéddel készültem, nem valami ünnepi évanyitóval, hanem gondoltam, hogy néhány praktikus dolgot tekintsünk át. Hogy hogyan állunk, mivel készülünk, miképpen látjuk az ágazat ezen részének a helyzetét, és milyen változások azok, amelyek bizonyosan rövid távon bekövetkeznek. Ezt én néhány pontból összeszedtem, és az első pont, amiről szeretnék beszélni, az a Magyar Állam művészeti kitüntetési rendszerének a változása. Erről azért kell beszélni, mert egy igen alapos előkészítő folyamat végén vagyunk, amelyben egy szakasz részben a művészeti szervezetek képviselői és vezetői is részt vettek. Az itt teremben jelenlők közül sokan ott voltak azon a minisztérium egyeztetésen, amikor végig tárgyaltuk, hogy az a középdíj rendszer, amely a Kossuth díj alatt és hát a tudományos életben a Széchenyi díj alatt található, és amely fölött a Kultúrai Fős Államtitkárság, illetve a Kultúrai Fős Minisztérium a felelős immár több évtized óta, azt hogyan lehetne, hogyan kellene átalakítani. És megszületett egy javaslat, amelyet a szakma többé-kevésbé támogatott. Először kevésbé, mert megrettentek bizonyos dolgoktól, amelyeket elmondtam, de a végére úgy néztem, hogy mindenkit, minden 29 szervezetet, aki jelen volt a tárgyalásnál, sikerült meggyőzni. Azért hozom most ezt újra elő, mert azóta megtárgyalta a miniszteri értekezlet is ezt a rendelet tervezetet, és a miniszteri értekezet is elfogadta, úgyhogy elindult azon a közigazgatási egyeztetési úton, amelynek köszönhetően reményénk szerint szeptember végére ebből élő, a magyar közönben megjelenő rendelet is lesz, még a hónap elején ezt újra már kész a kodifikáció változatot újra ki fogjuk küldeni az összes szakmai szervezetnek véleményezésre, ahol egyébként tartalmilag nem tértünk el attól, amit megbeszéltünk, azon az ominózus egyeztetése. Persze számos tanulsággal járt ez az egyeztetés is. Én úgy emlékszem, de talán megerősítenek a jelenlévő kollégák, hogy úgy álltunk fel az asztaltól, hogy mindenkit megkértem, hogy ne jelenjen meg másnap a sajtóban, hogy mégis milyen díjmértékekről, milyen díjszámokról, milyen elvekről beszéltünk, hiszen mindenkit kértem arra, segítsen abban, hogy kellőképpen tudjak lobbizni az államtitkárságokkal folytatandó vitában, minisztériátok. Ezt ebben mindenki be is tartott ezt, mert csak harmadnap jelent meg a sajtóban az összes pénzügyi és egyéb más mutató, amely a rendelet tervezetben benne volt, úgyhogy öröm volt látni, hogy az államtitkár kollégák azok a vezető magyarországi napilapokat olvasva előtt tudták meg, hogy mi lesz az előteresztésben, mint hogyha megkapták volna, megvárták volna a miniszteri értekezetet. De komolyra fordítva, az előadomiszi területet 5 díj érinti. Blakner Géza díj, a Rangozó díj, a Gortobágyi díj, a Jászai Valódi és a Nátos díj, Kálmán díj. Talán emlékeznek rá kollégák, hogy a Blakner Géza díjat mostanáig egy évben 2 bárművész kaphatta meg, a Rangozó Gyula díjat egy évben 7 táncművész kaphatta, meg a Hortobágyi Károly díjat évente 1 cirkuszművészet területén dolgozó művész kaphatta meg, a Jászai Mori díjat 13, művészi Nádasdi Kármán díjat pedig 2 a Zenészszínházi világban dolgozó művész kaphatta meg. Évi 200.000 forint bruttó támogatás járt, vagy jutalom járt ezekkel a kitüntetésekkel együtt, amit én nagyon értettem. Nagyon méltánytalannak tartom, mert megítélésem szerint 3 dolog az, ami mindenképpen megadja egy díjnak az értékét. Az egyik az, hogy van-e mögötte szakmaiság, nemzetesen kiadja. Nem mindegy egy állami díjnál sem az, hogy van-e mögötte szakmai legitimáció, vagy szakmai kuratórium tesz-e javaslatot arra, hogy ki kapja meg a díjat. Ez a szakmaiság, ez a művésztársaság számára nagyon fontos. Főleg egy olyan versenyhelyzetben, ahol mondjuk ki, hogy egyébként az állami és a privát díjak egymással versenyeznek, és egyébként az, hogy a privát díjak egy része igencsak fölértékelődött az utóbbi években, az nem másnak volt köszönhető, mint a díj értékének egy másik mutatójának, nevezetesen, hogy mennyit pénz jár azzal a díjjal. Hogyha egy magándíj, most nem akarok magándíjakat megnevezni, mondjuk 2-3-4-5 millió forinttel jár együtt, akkor nyilvánvalóan szívesen kapja be a kollégát, még akkor is, hogyha adott esetben fanyalognak, hogy hát szívesebben lennék Jászai Mari díjas, mint, na de hát azért mégiscsak jön az a pénz, miközben 2 millió, vagy 200 ezer forintot ad a magyar állam a Jászai Mari díjjal, de az összes többi díjjal, a képviselőszemben a Munkácsi díjjal, az Iroma József díjjal, és egy többi, tehát ezzel együtt. Ezt én hihetetlen méltánytalanságnak tartom. És hát persze az is megadja a díjnak a mértékét, hogy hányan kapják. Minél kevesebben kapnak egy díjat, annál többen él, gondolom, ebben meg tudunk egyezni, mert hogyha szólja az állam a díjakat, akkor annak még sincsen olyan nagy értéke. Mindenki örül egy kis keresztnek, egy középkeresztnek, de hát azért egy szakmai díjnak, amelyik a szakmai életút elismerését szolgálja, hogy viszonylag kevesen kapnak meg, annak örülnek a leginkább az alkalmat. Ezért mi a következőt találtuk ki, és ezt fogadtattuk el a szakmai szervezetekkel, illetve ezt vitattuk meg a szakmai szervezetekkel, hiszen ez még finomodott a szakmai szervezetekkel folytatott vitában, változott is, valahol még emeltük a díjak mértékét, de mindenesetre azt találtuk ki, hogy jelentős mértékben csökkentjük a kiadható díjaknak a számát. Most ne tessék elvetteni, nagyjából mindenki olvashatta már így az újságírásokban, hogy valahol ezt megkapott ezt az információt, de most azért hivatalosan is elmondom, hogy mi a szándékunk, mi fog reményeink szerint megjelenni a rendeletben. A Blakner Géza díjat 2 évente fogjuk kiadni, 2 évente is 1 alkotónak. A Harangozó Gyula díjat az eddigi 7 helyett évi 2 művésznek. A Hortobágyi Károly díjat szintén, ahogyan a Blakner Gézát, 2 évente fogjuk kiadni 1 alkotónak a cirkuszművészet területéről. A Jászai Mori díjat 13 helyett 7, évi 7 alkotónak. A Nádasdy Kármán díjat pedig az évi 2 helyett 1 művésznek fogjuk kiadni. Én tudom, hogy ez így elsőre rettenetesnek hangzik, hogy úristen, kisebb az esélyem arra, hogy Jászai Mori díjas legyek. De hát mégiscsak az a lényege az állami, tehát nem csak azoknak a presztízsét növeljük ezzel, akik ezeket a díjakat megkapják, hanem az állam presztízsét is növeljük. Az államnak sem mindegy, hogy az ő díjának milyen az érték. Az állami presztízs számunkra legalább olyan fontos, mint a művészeti presztízs, a művészetnek a presztízs, és ez a kettő szükségszerűen ki kell, hogy egészítse egymást. Ha úgy mondjam, akkor a borlogító részét is, az állami középdíjakat, a művészeti kitüntetéseket ezentúl az átlagbérhez fogjuk igazítani. Tehát nem kell továbbra azzal küzdenünk, hogy elinflálódik a kitüntetésnek az értéke, hiszen 10 éve is 200 000 forint volt az a Jászai Mari díj, hát 10 éve ezelőtt mégiscsak többet ért a 200 000 forint, mint most. Ezért szortó számokat fogunk bevezetni. Én az összegeket most úgy fogom mondani, hogy ez az idei átlagbér alapján jövőre ennyi lesz az összeg, hiszen az előző évi átlagbér alapján fogjuk megítélni a következő évi kitüntetéshez járó pénz nagyságát. A Jászai Mari díj esetében 1.395.000-re, és a Haragozó Lila díj esetében is 1.395.000-re fog nőni. Én azt hiszem, hogy ez egy jelentős, vagy hétszeres növekedése a díjnak. A Blattner Géza, a Hortobágyi Károly díjak esetében 697.500 forintra fog nőni, míg a Nádasdy Kálmán díj esetében 930.000 forintra. Én abban bízom, hogy azért ez a igen jelentős mértékű díjemelés, amely egyébként komoly vitákat váltott ki a különféle házatokkal folytatott egyeztetés során is, ez kompenzálja azt, hogy jóval kevesebb embernek fog tudni kitüntetést adni. Ennyit szeretem a kitüntetésekről, és aztán amiről még szeretnék beszélni, az a társadalmi szervezetek finanszírozásának a kérdése. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy próbáljuk a művészeti szervezeteknek a finanszírozási, a működési finanszírozási feltételeit javítani. Nem könnyű, mert nagyon kevés pénz az, amit szét tudunk osztani, de tavalyhoz képest idén azt hiszem, hogy érzékelhető mértékű emelkedéssel számolhatunk. Én kigyűjtöttem a előadóbizti szakmai szervezeteknek a támogatási számait, hogy elmondhassam önöknek, milyen változások azok, amelyeket idén tapasztaltunk, és remélhetőleg jövőre még tovább léphetünk előre. Az Alternatív és Független Színházak Szövetsége a tavalyi 200 000-hez képest idén 500 000 forintot kap. A Gyermek és Ifjúsági Színházak Nemzetközi Szövetsége a Magyar Központja szintén 200 000 helyett 500 000 forintot fog tudni kapni. A Magyar Játékszínházak Társaság 100 000-ről 200 000-re fog nőni a működési támogatását. Nyilván ezek jelképes dolgok is, de valahol azért itt egész komoly támogatásokkal számolhatunk. A Magyar Színházi Társaság és a Magyar Teátrumi Társaság támogatása 1.600.000-ről 2 millióra fog emelkedni, a MASZK Országos Színész Egyesület támogatása 300-500-ra, a Nemzetközi Színházi Intézet Magyar Központja támogatása szintén 300-500-ra, az Unió Nemzetközi Bárművészi Magyar Központja 160-500-ra, a Magyar Táncművészek Szövetsége 1.500.000-ról 2 millióra, és van 3 olyan szervezet, amely újként részben újként lép be, ilyen a Kortárs Táncszínház Egyesület, amely tavaly nem kapott támogatást, idén kap 200 000 forintot, de van két új szakmai szervezet, az Európai Szabadúszó Művészek Egyesülete, ez az ESME, amely 300 000 forintot kap, és a Független Egymással Közhasznú Egyesület, a Füge pedig 600 000 forintot. Ez a 300 és a 600 000 forint, ez egyfajta megerőlegezett bizalom is, és annak a kifejezése, hogy a jelenlegi kormányzat számára a színházi terület valamennyi ága, valamennyi irányzata, valamennyi megjelenési formája, legyen az közszínházi, legyen az táncszínház, legyen az alternatív kísérletező színház, egyaránt fontos. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezt a rendkívül színes, változatos, tagolt színházi világot azt valamiféle egyirányú csatornába akarjuk beterelni. Igenis fontos az, hogy ennyire változatos, ennyire gazdag, egymással versenyezni képes, és a különböző befogadó igényeket kiszolgálni képes színházi világnak legyen. Én büszke vagyok arra, hogy ilyen összetett a magyar színház élet. Nekem tetszik az, hogy el tudok menni egy teljesen klasszikus előadást megnézni valamelyik közszínházba, és el tudok menni megnézni egy tantermi színházi projektet is, amely alkalmas arra, hogy a kortárs kísérleti színház eszközeivel szólítsa meg a legfiatalabbakat. Erre azért is szükség van, mert én a közművelési dolgozóknak mondtam el, most, hogy egy új nagy közművelési program kialakításán dolgozunk, szembe kell néznünk azzal, hogy hihetetlen nagy kihívás előtt áll a közművelési szakma, és ezt egyébként nem csak rájuk igaz, hanem a teljes kulturális és művészeti területre, nevezetesen, hogy azt a nemzedéket, amelyet az egyszerűség kedvéért nem nevezünk most Facebook generációnak, azt a virtuális közösségi terekből behozzuk a valós közösségi terekbe, és ez nem kis feladat. És ebben a színháznak szerintem óriási nagy szerepe lehet. Mindannyian érdekeltek vagyunk abban, hogy az elkövetkezendő években, évtizedekben is legyen értő közösségünk, legyen értő utánpótlás, teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, melyik területről beszélünk, hogy legyenek értő olvasóink az irodalomban, hogy legyenek értő múzeumban járó látogatók, akik mondjuk tájékozottak a vizuális művészetek területén, és ugyanezt tudom elmondani a színházi világban is. Ezt a hihetetlen nagy feladatot nagyon átgondolt. Az oktatással együtt stratégiát alkotó, tényleg finom munkával tudjuk csak megoldani, hogy azt a nemzedéket, amelyik, és egyébként ebben a hibában néha már mi is beleesünk az internet előtt üldögélve, hogy a valós cselekvés illúzióját valódi cselekvésre tudjuk változtatni. Erre szoktam azt mondani, hogy lájkolni valamit, az nem ugyanaz, mint valamit ténylegesen meg is csinálni. Valami mellett egy lájkjellel kiállni, az nem ugyanaz, mint ténylegesen tenni is valamit valaminek az érdekében. Mondhatnék konkrét példákat, ugye a sajtószabadság ügyében, tehát attól még nem lesz sajtószabadság, hogy lájkoljuk az 1 millió a sajtószabadságért Facebook oldalt, úgy halkan jegyzem nektek. De mindegy, a lényeg az, hogy ennyi cinizmus nem legyen nekem, hogy itt nekünk nagyon komoly feladatunk és felelősségünk van. Közösen együtt gondolkodva a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti területek képviselői, hogy miképpen lehet a virtuális közösségi terekből a valós közösségi terekbe becsatolni a fiatalokat. A színházi rendszer finanszírozására szeretnék pár szót szólni. Én engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy óriási eredményének tartom azt, hogy dacára az igenis érzékelhető gazdasági és pénzügyi válságnak Magyarországon a színházi rendszer finanszírozása az nem került látványosan olyan rossz helyzetbe, mint Európa számos válságos sújtott országában. Emlékeznek a kollégák, akik ott voltak a Katonai József Színházban rendezett kiváló szakmai konferencián, hogy mit mondtak el a görög, cseh, lengyel és többi kollégák, hogy bizony vannak olyan országokból, ahol 50%-kal csökkent az állami szerepvállalás a színházi rendszer finanszírozásával, ami azért döbbenetes, brutális szám. Ha mi azt mondjuk, hogy még nem csak, hogy nem csökkentjük 2012-13-ra a kulturális területen a színházak finanszírozását, hanem valamennyiben még növeljük is, igaz, ez csak egy jelképes 150 millió forintos támogatást, de azért nominálisan mégiscsak nő a színházaknak az állami támogatása, tehát az önkormányzatok által fenntartott színházaknak támogatása, akkor ez szerintem komoly eredménynek tudható, a kormányzat komoly eredménynek tudható be. És hogyha még olyan speciális intézményre nézünk, mint az Operaház, ahol a tervek szerint több mint 8 milliárd lesz az éves támogatása az Operaháznak, én nem azért mondom ezt, hogy majd a kávézgatás közben egymásnak ugorjuk a kollégák, hogy az Operaháznak miért nő ilyen nagy mértékben a támogatás, csak arra szeretném fölülni a figyelmet, hogy szándékunk szerint, ahol lehet, ott növeljük a támogatást, és ne csökkentsük a támogatást. Ugyanakkor látnunk kell egy komoly problémát, ez pedig a TAO kedvezményeknek a problémája, mivel szerintem foglalkoznunk kell együtt, és én nagyon várnám a szakmai érdemi javaslatait. A társadalmi jogkedvezmény nyújtásával kapcsolatban van 3 probléma, amit szerintem valamilyen módon kezelnünk kell. Az egyik probléma az, hogy azok a vállalkozások, amelyek kellő elhivatottsággal, kellő hazaszeretettel, kellő kultúrapártolási szándékkal tudnának föllépni, azok nem nyereségesek, emiatt nincs miből felajánlani adó támogatást, tehát TAO kedvezményt, ez gond. Tehát ezzel mindenképpen kezdeni kell valamit. Nyilván ez a gazdasági területnek is a feladata. Mindezeken túl az is probléma, hogy egész iparága alakult ki a tau kedvezményeken való élősködésnek. És látom, hogy többen bólogatnak. És ezt én elfogadhatatlanak tartom, mélységesen elköstelennek. Nem azt mondom, hogy mi a tárca részről ne tudnánk azt akceptálni, hogy vannak olyan vállalkozások, amelyek valamiféle érdekeltségi rendszerben adókedvezményt terelnek oda a színházakhoz, tehát segítik a különböző aktorokat egymásra találni, azaz azt a vállalkozót, aki nyereséges és adót és társadalmi adót fizet be, és annak egy bizonyos részéről lemond, meg azt a színházat, aki nem feltétlenül találkozik ezzel a vállalkozásainak a vezetőjével, de azt, hogy már ez olyan mértékű, és egyébként vannak vállalkozások is, amelyek taut ajánlanak fel, és azzal visszaélnek, mert úgy csinálnak, hogy ez egyfajta kvázi hirdetési pénz lenne. Tehát, hogy vannak vállalkozások, amelyek ezt egészen brutális mértékben fejik meg, ezt nem tudjuk elfogadni, és ez ellen, hogyha kell, jogszabálymódosítással is föl fogunk lépni. Ehhez is kérjük egyébként a színházi gazdasági vezetőknek a javaslatát és a segítségét, mert ez elfogadhatatlan. Mindenki számára legyen világos, a gazdaságosok nagyon jól tudják. Itt senki sem a saját pénzét ajánlja föl. Itt az állam enged át valamennyit a hozzá befizetendő adóból. Tehát azt mondja, hogy ne fizess be ezt az adót, hanem add közvetlenül oda a színháznak, hogy a sport esetében, na ez a harmadik probléma ugye a mi életünkben, hogy azért a sport elvisz tőlük valamennyi pénzt, viszont könnyebben találkoznak az aktorok egymással a sport területén. És hát van még egy negyedik gondunk, ami csak egy jövőbeli probléma, hogy a kultúrás élet más szereplő is azt várják tőlünk, hogy nyissuk meg számukra ezt a lehetőséget. A múzeumok vezetői, könyvtárak vezetői, levéltárak vezetői ostromolnak bennünket, hogy ha a színházak kaphatnak ilyen mondjuk támogatást, mi miért nem kaphatunk? És erre nehéz azt mondani, hogy azért, mert, és akkor mindentől fogva mit mondunk, ugye, hogy miért nem kaphatjátok meg mi ezt a tevékenységet. Nem mondhatom azt, hogy egy múzeum az nem olyan közösségi tér, mint a színház. Tehát itt még ezen is el kell gondolkodnunk, hogy van-e arra lehetőség, hogy további területekre megnyissuk a TAO kedvezmény nyújtási lehetőséget, de egy biztos, azt nem tehetjük meg, hogy ennek a pénznek, amelyik az állam lemott, az a bennem fizetett adóról van szó, egy jó részét lefedezzék kalandorok. És ezt a pénzt elvigyék a művészeti területtől és az államtól is. Én ebben nagyon kérem az önök segítségét és együttgondolkodását. Ugyanakkor azzal is szembe kell néznünk, hogy ez a szerintem értékként feltételezhető, tagolt, változatos, nagyon sokféleként kielégíteni képes színházi rendszer a mai gazdasági körülmények között nehezen fenntartható. Tehát az, hogy én most arról tudok beszámolni, hogy a 2013-as költségvetésben az állami szerepvállalás mértéke nem fog csökkenni, az nem jelenti azt, hogy nem fognak nehezebb helyzetbe kerülni a színházak. Hiszen jelentős részt az önkormányzatok tesznek oda, mint fenntartók a mi állami jutott támogatás mellé, és viszont a mai helyzetben erről polgármester hosszasan tudnak beszélni, nagyon nehezen tudják a fenntartók az intézményeket finanszírozni, és nekünk külön küzdelmet jelent, nekünk kultúrpolitikusoknak az ágazati küzdelmekben, és hát a színházi vezetőknek a fenntartókkal folytatott tárgyalások során, hogy megértessék azt a vezetőkkel, hogy nem a kultúra az, ahonnan mindig először pénzt kell elvenni. A kultúra értékes, illetve a kultúrában a jövedelem termelő erő is. Hát mi ebben partnerek vagyunk és mindent megteszünk, de azért szembe kell néznünk azzal, hogy nagyon sok fenntartó nehezebb helyzetben lesz jövőre, mint idén van, vagy mint amilyenben tavaly volt. Ezért föl kell arra készülnünk, hogy a jelenlegi nagyobb mértékben vonjuk be a magánerőt, a magánaktivitást, a magántámogatókat, vagy akár a magánfenntartókat a színházi rendszerben. Én szeretném, hogyha a jelenleginél több olyan erőadóbiztosító szervezet lenne, amelyek magánfenntartásúak, és mi szívesen állnánk oda egy-két olyan kezdeményezés mögé, ahol valaki azzal jön hozzánk, hogy adjuk oda az üresen álló játszóhelyet. Mondjuk akár ingyen oda. Ők vállalják, hogy többlet támogatás nélkül ezt fenntartják és működtetik. Egyébként más területeken erre van példa. Tegnap Egerben voltam és megnéztem a Kepes intézetet, amelyik egy magán intézmény által működtetett fantasztikus képzőszeti kiállító hely, és részben a magánalapítvány és a részben az önkormányzat által fölhalmozott kepes gyűjteménynek is az állandó kiállító helye. Arra példa, hogy egy magánalapítvány az önkormányzat támogatásával, aki nem pénzügyileg támogatta a magánalapítványt, hanem azzal, hogy hosszú évtizedekre ingyenesen adott neki egy belvárosi értékes ingatlant, hasznosításra, és azt mondta, hogy pályázz, ha föl tudunk újítani, és be tudod rendezni, akkor a tiéd, és ebből egy európai léptékű művészeti központ jött létre, szemléletében, frissességében, progresszivitásában is, és egyébként a napi működésében is, hogyha ilyen modelleket meg tudnánk valósítani az európai területen, mi mindenképpen ebben partnerek lennénk. Én örömmel várnám a szakmai részről az ezzel kapcsolatos javaslatokat, kezdeményezéseket. Amiről még szeretnék beszélni, az a művészeti szabadság, fenntartói felelősség, fenntartói mozgástér és a műsorpolitika problémája. Azért, mert itt nagyon érdekes jelenségekkel találkozom magam is, érdekes vitákban veszek részt, és sokan nem értik, hogy én miről beszélek, és szeretném ebben közegbe és egyértelművé tenni az álláspontomat. Ami részben kiderült szerintem az önkormányzati törvény vitája során is. Szerintem művészi szabadság kérdésében nincs keresgélő valója a politikának, se az államnak, se az önkormányzatoknak, semmilyen fenntartónak. A művészi szabadság az alaptörvényben rögzített jog. Éppen ezért mindenkit arra kérlek, a fenntartókat is, hogy ne akarjanak abba beleszólni, hogy mit játszik egy színház. Ne akarjanak beleszólni abba, milyen szereposztásban játszik egy színház, hogy ki rendez egy előadást. Ugyanakkor van egy másik probléma, az pedig, hogy az előbb említett gazdasági problémákból következően mégiscsak egy nagyon komoly fenntartói felelősség van, hiszen a fenntartó képviselő politikusoknak el kell számolniuk azokkal a közpénzekkel, amelyeket önök használnak föl. Márpedig vannak dolgok, amikben a fenntartónak bele kell szólnia, nem bele kell szólni. Szerintem beleszólhat egy fenntartó abba, hogy egy évben hány bemutató legyen. Vannak olyan vidéki színházak, amelyek pont kétszerű bemutatót vállalnak, mint egyébként a város, a kisváros művek közönsége, és egyébként a városi önkormányzat költségvetése elbír. Ezt nem lehet így tovább csinálni. Tehát ez nem működik. A színházi vezetőknek is a realitásoknál kell maradni. Az nem lehet megengedni, hogy mondjuk aki öt bemutatót, elégben, hogyha öt bemutatót tartani, mondjuk nagyszínházi bemutatót, az mondjuk tizet betervez. És ez nem a művészi szabadság kérdése. Ha ebbe beleszól a fenntartó, és azt mondja, hogy nem bírja el a költségvetését a 10 bemutatót. És egyébként gondolkozzatok abban, hogy mondjuk kevesebb gázsit fizettek ki egy rendezésére, vagy jobban összehozzátok a nadrágszínt a díszlettervezésnél. Én nem akarom terhelni a kollégákat, de nagyon komoly összehasonlító vizsgálatokba kezdtünk, méghozzá országon belül és nemzetközi viszonylatban is. Már összeállhat a táblázat, amelyben az összes magyarországi színházigazgató fizetését összeraktuk, a prémium rendszert összeraktuk, hogy milyen fizetéseket kapnak a környező országok színházigazgatói, milyen arányban tartja fenn az állam és az önkormányzat ezeket a színházakat. Látni szeretnénk azt, hogy működik ez a rendszer más országokban, és egyébként amit eddig látunk, az alapján azt, hogy mondjam, hogy messze az élvonalban vagyunk, mondjuk a társadalom átlagfizetéséhez számítva a igen jó keresnek a színházi vezetőink. Én tudom, hogy ezt tagadják sokan, de ez így van, most nem akarok tartani senkit sem a számukkal, de minden esetre mindazok a pénzügyi mutatók, amelyek itt nálam rendelkezésre állnak, legalábbis a rendszer átgondolására ösztönöznek, ami nem azt jelenti, hogy el akarunk önöktől venni pénzt, csak azt jelenti, hogy szerintem mindenkinek a mai helyzetben felelősen, szigorúbban kell gazdálkodnia, mint ahogy eddig gazdálkodott. És hát van egy, még itt az önállami műsorpolitika és a műszti szabadsága kapcsolatban egy másik probléma is. Én azért örültem a mai meghívásnak és annak, hogy színházi ország, színházi évanyitót tarthatunk, mert engem különösen zavar az, hogy ennyire nincs szolidaritás az önök területén sem. Hogy hivatalos aláírásgyűjtések, egymásnak a kirekesztése az, amelytől hangos a sajtó, és nem azoktól az értékektől, amelyeket ők föl tudnak mutatni. De ez egyébként sajnos az egész szelleméletünknek és közéletünknek a problémája. Én nem tartom a szerencsésnek, hogyha egy budapesti színház be akar mutatni egy darabot, akkor a kollégák egy része aláírás gyűjt. Én nyilvánvalóan ezt megtehetik, tehát én nem ők tanítóbácsok, azt mondom, hogy ezt ne tegyék. De azért a véleményemet elmondom. Szerintem nem szerencsés. Szerintem a művészi szabadságba és a önálló műsorpolitikába belefér az, hogy van, akik olyan szerzőtől játszanak darabot, akiktől mások nem szívesen játszanak darabot. Ennyi tolerancia kellene, hogy jellemezze ezt a színházi életet. Magukat komolyan vevő színházi kritikusok, akik egyébként rendszeresen írnak a művészi szabadságról, rendszeresen bírálják ott esetben a politikát, vagy a jelenlegi kormányzatot is azért, hogy mi mindenbe szól bele, vagy mi mindenbe nem szól bele, azok szerintem nem teszik helyesen, hogyha másik színház ellen aláírást gyűjtenek, hogy ők miért mutatják meg ennek miattnak a írónak a darabját. Ha nem tetszik, nem kell menni, nem kell megnézni. Engedjük meg a közönségnek azt, hogy elmondse, hogy meg akarja megnézni valakinek a darabját, vagy nem akarja megnézni, és vagy megbukik, vagy életben marad. Azokat a darabokat, amelyek valamilyen betélt a darabok, én egyelőre ilyen darabokról nem tudok Magyarországon, és nem is hiszem, hogy a mi politikai rendelkezésünk valaha is lesz olyan darab, amelyet betélt a bárki is, azokat nem kell bemutatni. De azt tartom a legfurcsább, amikor egyes kritikusok egészen arra szólítják fel a Kultusz kormányzatot, hogy X és Y darabját szíveskedjenek betiltani. Miközben egyébként folyamatosan a művészi szabadság mellett szólnak. Én zárásképp hadd mondjam el azt, hogy nagyon köszönöm még egyszer azt, hogy meghívtak bennünket a pécsiek, hogy a Pécsi Színház, a Pécsi Nemzeti Színház ilyen kezdeményezéssel értesült polgármester úr és a város képviselőtestülete támogatta ezt a kezdeményezést. Nagyon szeretném, hogyha ebből hagyomány lenne, hogyha lenne olyan színház, amelyik jelentkezne és mondaná, hogy ő szívesen megtartja a jövő évi országos évanyítót, hogyha ott esetben pár év alatt ez még egy nagyobb esemény is kinőni magát a Pécsiek kezdeményezésére, hogyha van ilyen színház, amelyik ezt vállalja, ami örömmel veszik a kezdeményezésüket, szívesen mellé állunk, szívesen segítjük, szeretném, hogy az országos színház évanyítóból hagyomány lenne, olyan hagyomány, amelyre büszkék vagyunk, olyan rendezvény, amelyen egyébként meg tudjuk beszélni a problémáinkat, tehát én sem fogok innen az évanyítótán elmenekülni, hanem